Aki a hallon keresztül a kincset rejtő virágcseréphez igyekezett, neki ment, mikor az ajtó felé tartott. Ív lélegzetét visszafojtva megállt. De mivel semmi sem történt, visszatért a bátorsága és folytatta útját. Megtalálta az ajtót, végigjártatta rajta az ujjait, és lekapcsolta a láncot. A reteszek félretolása csak egy szempillantásig tartott, és már kint is volt a teraszon, aztán futott, ahogy bírt, a virágcserép sor felé. Ez alatt fent az erkély folyósón a kiváló Baxter megállt, lesett és fülelt. Nem tudta megállapítani, miféle zaj lehetett az, halk léptekkel lopózott a lépcsőhöz és lement. Ezt a kifejezést lement, csak jobb hián alkalmazzuk, valójában olyan szóra volna itt szükség, amely egy másodperc alatt lefolyó tevékenységet fejez ki. Baxter a második emeletről az első emeletre való útja alatt egy szempillantásig sem pihent vagy késlekedett. Lábát szilárdan rátéve egy golflabdára, amelyel Freddy Sripfoot gyakorlatozott, mielőtt hálószobájába vonult, és amit az ő felületes módján otthagyott, éppen az első lépcsőfokon a titkár egyetlen méltóságos lendülettel hagyta maga mögött az egész lépcsőházat. Mindössze 11 lépcsőfok választott el az első emelettől, de ő csak a harmadikat és a tizediket találta el. Lent tompa zuhanással vágódott a falnak, és egy-két percre elhagyta a vadászláz. Az a körülmény, hogy a végzett rejtélyes útjairól már igen sok író hosszas értekezéseket írt, ne tartson bennünket vissza attól, hogy rövid áttekintést nyújtsunk a véletlennek a legutóbbi csodálatos megnyilatkozásáról. Ha Ív ma délutáni beszélgetésük során nem juttatta volna eszébe Freddynek a golfot, Baxtert nem várta volna egy golflabda a lépcsőn, és a Baxternek megadatott volna, hogy kevésbé viharosan jusson le a lépcsőn, akkor nem csavarta volna fel a villanyt. Eredetileg nem volt szándékában megvilágítani a tetszín helyét, de ezután, a luciferi alászállás után elbent a kedve a kockázatoktól. Első a biztonság volt Baxter jelszava. Tehát mihelyt félig meddig magához tért, a lelki és erkölcsi megrázkódtatás okozta kábultságból, amilyet az az ember érezhet, aki rálép a gerebje fogaira, miáltal a gerebje nyél a homlokához csapódik, végtelen óvatossággal felemelkedett, és a korlátba fogóckodva tapogatózott lefelé, aztán a kapcsoló felé nyúlt és felcsavarta. Így történt, hogy Ívet, aki drága virágcserepét magához szorítva éppen haza igyekezett, fenyegető fényár állította meg pont az ajtónál. Csak egy perc és átlépte volna a veszedelmek küszöbét. Egy pillanatig szinte megbénult. A világosság úgy hatott rá, mintha valaki váratlanul hangosan a fülébe kiáltott volna. Szíve görcsösen összehúzódott, dermedten állt ott. Aztán elöntött a menekülés vak vágya, s mint egy üldözött nyúl villámgyorsan futott egy barátságos bokor védő lombjai mögé. Baxter hunyorogva állt. Szeme fokozatosan hozzászokott a világossághoz, és ekkor újból megszállta a buzgóság. Most, hogy mindent láthatott, rájött, hogy ezt a bizonyos gyönge suhogást egy a szellőben lengedező függönyszárny okozta, a szellő pedig, ami a függönyt lengette, a nyitott ajtón át árad be. Baxter nem pocsékolta az időt, elvont gondolatokra, gyorsan és határozottan fogott a cselekvéshez. Szemüvegét megigazította az orrán, pizsamáját összép húzta magán, és kiügetett az éjszakába. Hirtelen eszébe jutott valami, és homlok a lángba borult. Akárki volt is, aki az előbb a halban dolgozott, az kiment a kertbe. Mégpedig nem a menekülés vágya vitte rá az illetőt, hogy kinyissa az ajtót, az már nyitva volt, mielőtt ő, Baxter kilépett volna az erkélyre, másképpen hallania kellett volna a retesz csattanását. Nem. Az ellenség útjának végcélja a kert volt, vagyis a terasz. És miért? Mert valahol a teraszon volt az ellopott nyakék. A kiváló Baxter elmozdult az ajtó melletti posztjáról, és nyugtalanul ődöngött ide-oda a pázsiton. Eve pompással látta minden mozdulatát, és mihelyt Baxter megfelelő távolságba került tőle, kihosont a bokrok közül, és rohant, hogy biztonságban jusson haza. Baxter ugyanekkor a terasz falának támaszkodva gondolkodott. Ekkor észrevette, hogy a hallban már nincs világosság, az ajtót pedig bezárták és erre teszelték. Hajtali 2:30-kor kizárva lenni egy vidéki házból, citromsárga pizsamában, nem nevezhető zavartalanul kellemes érzésnek, és Baxter természeténél fogva bárki másnál kevésbé tudta egykedvűen elviselni a dolgot. Tüzes, büszke lélek volt, és forrongva lázadozott a sors ellen, amely ilyen tűrhetetlen helyzetbe hozta. Dühösen arra vetemedett, hogy hevesen belerugott az ajtóba, miután azonban rájött, hogy ettől csak a lábujjai fájdulnak meg, de egyébként semmi haszna, hozzá látott, hogy meggyőződjék róla, be lehet-e jutni valami módon, anélkül, hogy fel kelljen lármáznia a házat, mert ezt nem tartotta volna ajánlatosnak. Baxter egy időre felfüggesztette fizikai tevékenységét, és minden erejét a gondolkozásnak szentelte. Arról a helyről, ahol most ült, tűnődött, bizonyára látható a nyakék rejtek helye, csak megismerni, csak tudná, melyik az. Valahol itt kint lesz, talán ott a bokrok között, vagy talán annak a fának valamelyik is odvában, vagy talán... Baxter agyában, mintha csak megnyomtak volna egy rugót, hirtelen világosság támadt. A nyári hónapokban korán hajnalodik, és már is valami egészségtelen sápadság kezdett feltünedezni az égen. A világosság még messze volt ugyan, de a tárgyak, melyeket mindeddig elrejtett a homály, immár elmosódott körvonalakat öltöttek. Többek között a 15 virág cserép is láthatóvá vált Baxter szeme előtt. Ott álltak egymás mellett gömbölyűen, hívogatóan, omlós földjükben egy-egy muskátlival. 15 virág cserép, eredetileg 16-an voltak, de erről Baxter nem tudott semmit. Ő csak annyit tudott, hogy jó nyomon van. Kutató munkájában nem gátolta Baxtert semmi aggodalom gazdája muskátlit illetően. Az első virágcserepet megragadni és tartalmát kifordítani egy pillanat műve volt, ujjaival tapogatózva vájkált a porhanyós kis halomban. Semmi. A második cserép muskátli is romokban hevert a földön. Semmi. A harmadik. A kiváló Baxter nagy kínnal kiegyenesedett. Ott állt, sáros kezével törölgetve homlokát, a 15 muskátli hulla pedig, mintha szemrehányúan nézett volna fel a pirkadó hajnalban. De Baxter nem érzett lelkifurdalást. Rupert Baxter most semmi mást a világon nem kívánt, mint az ágyat. A toronyóra éppen 4-et ütött, és ő halálosan fáradt volt. Valamiképpen be kell jutnia a házba, akkor is, ha puszta kezével kell keresztül fúrnia a falat. Kínosan vonszolta el magát a mészárlás színhelyéről, és felpislantott a néma ablaksorokra. Felvett egy kavicsot, és feldobta a legközelebbi ablakba. Semmi sem történt. Akárki volt is, aki ott bent szendergett, nyugodtan tovább aludt. Baxter megint feldobott egy kavicsot. Úgy érezte, hogy egy örökké valóság óta áldogál és dobálja a kavicsokat. Minden erejével azon volt, hogy felébressze azt az álomszuszékot, és hallatlan dűfogta el, amely egy percre a fáradtságát is elűzte. A kavics gyönge, és nem felel meg a célnak. A madarak, a szellő, a szöcskék, az új napra ébredő egész természet azt kiáltotta felé, virág cserepet neki. Emsworth grófja, aki 1874 nyara óta, amikor is, mint 15 éves ifjú, az istállóban ülve és első szivarját füstölve meghallotta atya közelgő lépteit, sosem gondolkozott gyorsan, pompásan tudott aludni. korán fogott hozzá, későn hagyta abba. Büszke volt rá, hogy 20 év óta, vagy még régebben, mindig hiánytalanul átaludta maga 8 óráját, rendszerint 10 óráig is sikerült felvinnie. Viszont rendszerint senki sem haigált virágcserepeket az ablakába reggeli 4 órakor. Azonban még a szokatlan gátló körülmény ellenére is vitézül küzdött, hogy fenntartsa a rekordot. Dexter első lövedéke egy díványt talált, s így nem okozott változást a Lord szabályos lélegzésében. A második, amely a szőnyegre esett, azt eredményezte, hogy az alvó megmozdult. A harmadik aztán felébresztette, mert az pont a lapockáján találta. Lord Emsworth felült az ágyában és körülnézett. Ránézett a virágcserépre. Nem tudott kiokosodni belőle. Ő nem tette oda, az biztos. Sosem szokott virágcserepeket vinni magával az ágyba. Egyszer gyermekkorában magával vitt az ágyba egy döglött nyulat, de virágcserepet soha. Ekkor pillantása a díványra, majd a szőnyegre esett, és az ügy mind érthetetlenebbnek tűnt. Lord Emsworth magatartását a világban előforduló eseményekkel szemben rendszerint bizonyos tartózkodó közön jellemezte, ám ez a tünemény olyan különleges volt, hogy szinte izgatta egy kicsit és érdekelte. Elméje ugyan semmiféle hajlandóságot nem mutatott, hogy megbirkózzék a problémával, miért kell valakinek virágcserepeket haigálni az ő szobájába e hajnali órában, sőt bármilyen órában. Azt azonban jónak látta, hogy meggyőződjék, ki lehet az a furcsa egyén.